Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában elviszem majd Önöket Ecuadorba, megnézzük majd a fókákat, megtudhatjuk azt, hogy mi a különbség a szárazföldi ősgyik meg a tengeri ősgyik között, ugye ezek az iguanák, ezek a hatalmas nagy gyíkok, ilyenből bőven van a Galapagoszon, nagyon vigyáznak rájuk. Ehhez képest Arubán meg még pörköltet is csinálnak belőlük, meg talán Dominikán is, vagy Dominikai Köztársaságban. Minden esetre elmegyünk kakaóültetvényen is megnézni, hogy ott mi található, és tényleg sok-sok csodát elmesélek Önöknek Ecuadorról, úgyhogy érdemes lesz velem tartaniuk. Ami a vulkánokról eszembe jutott, hogy hát tényleg furcsa a neve mindegyiknek. A Cotopaxi a legnagyobb még működő tűzhányó a világon. Aztán van a Pichincha, itt is jártam. A Chimborazo az meg a leghatalmasabb. Az ecuadoriak azt mondják, hogy hát az a leghatalmasabb hegy a világon, mert a föld középpontjától mérve a legmagasabb is. Aztán a Cayambe, az Imbabura, ez is egy vulkánnév, és van egy, amit úgy hívnak, hogy Tungurahua. Aztán van a Pululahua, úgyhogy vulkánból bőven van. Picit arrébb, 150 kilométerre pedig a Reventador. Ezt már könnyen megjegyezni. Érdekes az, hogy az ősi indiánok a vulkánokat istennek tartották sokáig, és még most is az indián törzsek tagjai közül beszélnek a vulkánokhoz néhányan. Van lányvulkán, és van fiúvulkán is a hitük szerint, és értelemszerűen, ha van lányvulkán, meg van fiúvulkán, akkor van gyerekvulkán is. Egyébként érdekes önmagában ez a felvetés is szerintem. Megkérdezték egyszer egy interjúban, hogy sokat strandoltam-e Ecuadorban. Hát azt nem mondhatnám. A Galapagos-szigeteken sokszor fürödtem. Volt, hogy ott voltam 8 napon keresztül, és minden napomat azzal kezdtem, hogy akkor egy picit fürdök az őstikok társaságában. Volt olyan, amikor legutóbb kint jártam, hogy lehetett fürdeni oroszlánfókákkal, aztán elmentünk búvárkodni is, voltam horgászni is, mert ezt is megengedték, hogy Ecuadorban lehetett igen horgászni, a Galapagoszon is hiába védett terület bizonyos halakra lehetett, de remek tengerparti strandok is vonzhatják a turistákat, nem feltétlenül kell a Galapagoszig elmenni, ezeket nem próbáltam ki, de láttam. Csak úgy éreztem, hogy hát ilyet szép, klassz, homokos, gyönyörű, nagyon jó, de ilyet azért sok helyen látni. Hát a Galapagos az meg egyedülálló, tehát azért ilyen nagy iguanák, meg oroszlánfókák, vagy pörölycápák vonzásában fürödgetni az egy nagy élmény. Pörölycápákkal is lehetett úszni egyébként a Galapagos egyik részén. Ha már ennyit meséltem a természeti dolgokról, akkor azért Quitóba is menjünk el, az épületeket is nézzük meg, mert hogy itt meg gyarmatosítás korát idéző gyönyörű történelmi belvárost mutathatok be Önöknek így a rádión keresztül, és ez valóban fantasztikus élmény. Nekem az tetszett, hogy tényleg a kis minimúzeumok, az utcai zenészek, a sajtos főzőbanán, hát ez nagy kedvencem volt, két nagy kedvencem volt. Az egyik a sajtos főzőbanán, amikor este egyedül kimentem, és sétálgattam, és élveztem a dél-amerikai hangulatot, és ettem a sajtos főzőbanánt. És úgy éreztem, hogy fú, hát ez nekem nagyon bejött. Aztán a másik, amikor jól éreztem magam, amikor kiültem szintén Quitóban a cipőtisztítóhoz. Itt még egymás mögött van, vagy 20-22 cipőtisztító, odaülök, ha akarom, akkor olvasom a helyi lapot, és közben kitisztítják a cipőmet, és nem érzi ezt megalázónak, és én sem érzem, hogy megaláznám azt, aki dolgozik a pénzért. És ez így jó volt, mert egyébként itt mindenki keményen dolgozik, tehát korán sincsen olyan szociális ellátás, amit mi megszoktunk, emiatt rengetegen keményen dolgoznak. Dolgoznak a rózsa ültetvényeken, dolgoznak a tonhalfeldolgozóban, nagyon keményen dolgoznak az ecuadoriak. Én azt láttam, hogy itt valóban kevés pénzért sokat és keményen tesznek. És nem volt koldus, vagy legalábbis én nem tapasztaltam, hogy sok koldus lenne, tehát annyi se volt, mint amennyivel az aluljáróban találkozom, vagy a Batthyány téren, tehát sokkal többet találkozom, mint amennyivel Ecuadorban összesen találkoztam, pedig mondom, többször is voltam, és most ugye legutóbb is 2 hetet, 16 napot utazással együtt. És a történelmi belvárosban pedig érdemes megnézni még a meseszép templomokat, de van egy kilátópont is, ahová felmertünk, megnézzük az emlékművet, meg azt, hogy milyen gyönyörű jobbra-balra a környék. Ami nekem furcsa volt, hogy láttam lejtős focipályát. Tehát a focipálya egyik része az, hogy viszintes volt, és a másik része meg elkezdett erősen lejteni, de úgy látványosan erősen lejteni. És mondták, hogy hát ez nem gond, mert a felénél úgyis cserélnek a csapatok. Hát minden esetre egzotikus volt, tehát itt aztán tényleg sok múlik a kapus kirúgáson, meg ha eleresztesz a félpályáról egy lövést, akkor könnyebb gólt szerezni, mert olyan annyira lejt a pálya, úgyhogy a lejtős focipálya az nagy élmény volt számomra, hogy ilyet is lehet látni. Tehát tudjuk jól, hogy olyan is van a világban, hogy még a vonat is átmegy a nézőtér meg a pálya között, meg van, ami, van egy hatalmas fa, és azt is meghagyták, úgyhogy sokféle focipálya van a világon, de ez azért benne volt nálam így a topban. Ahhoz képest egyébként keveset lehetett olvasni erről az interneten, pedig ez nagyon klassz. A Soko esőerdő pedig egy másik nagy élményem volt Ecuadorban, ahol még légi biciklivel is átmentem. Van egy jó kis szálláshely, a Maspi Lodge, ami azért érdekes, mert hát egyrészt karbonsemleges, másrészt pedig tiszta üveg a falának jelentős része, és emiatt olyan az élmény, hogy benne vagyunk a dzsungelbe, és mégis egy légkondicionált kis páratartalmú ideális helyen vakációzunk, vagy reggelizünk, és közben pedig ott a kifelé mellett már látjuk azt, hogy milyen csodálatos a dzsungel. Tehát hihetetlen élmény, és emellett egy furcsa közlekedési eszközt kiépítettek, 200 méterrel a szakadék felett légi biciklivel lehetett átmenni. És a kétszemélyes légi kerékpárt a hátul ülő hajtotta, ez a konzul úr volt, és én pedig elől ültem, hogy közben felvételket is készíthessek, persze remegő kézzel azért. De egyáltalán nem volt könnyű hajtani. Ráadásul elég félelmetes, hiszen alattunk a mélység. Azért ez a 200 méter, ez rémisztőnek tud tűnni. De nem szabad pánikolni, tekerni kell tovább. Aztán nagyjából 20 perc után átjutottunk egy hatalmas hegyre, és tukánok éltek itt, meg kígyók. Láttunk mind a kettőből párat. De óriási méretű hernyót is láttam, meg mesébe illően gyönyörű virágokat. A közelben található egy másik, szintén libegőhöz hasonlító szerkezet, ez is a dzsungel felett viszi át az utasokat, ennek több megállója is van. Az egyiknél létrán és kötél segítségével leereszkedtünk egy csodás vizeséshez. Ez is álomszép vidék volt. Indián kísérőnket Lizárdónak hívták, és ő is itt a dzsungelszálláson dolgozott, ahol, mint meséltem, üvegfalak sokasága tették természetközelivé még a reggeli élményét is, és elmentünk egy olyan helyre, ahol ő rengeteg madarat mutatott nekünk. És elmondta, hogy hát ő 200 madárhangot tud megkülönböztetni, és 50 madárnak a hangját pedig tudja is utánozni. És ezt meg is mutatta. Úgyhogy vállalkozott arra, hogy oda csalogatja a madarakat, és a madarak oda is jöttek. Hát persze nyilván be is voltak ott etetve, de rengeteg madár volt. Ő arra is vállalkozott egyébként, hogy amikor légi biciklizünk, akkor újdonsült operatőrként és fotósként felvételeket csinál, és egész ügyes volt. Úgyhogy azokat a felvételeket úgy készítették, hogy ő a párhuzamos légibiciklivel haladt, és mi meg a másikon, a konzulúrral, és akkor szépen elkészültek a fotók. Egyébként abban is profi volt, hogy mondta, hogy ha óriás kigyóval vagy pumával találkozunk, akkor nem kell ijedezni, mert mindkét fél meg fogja úszni a kalandot, van ebben rutinja. És kérdeztem, hogy ő egyébként, ha már ilyen indián vezető, akkor érezte már magát életveszélybe, és mondta, hogy érezte magát életveszélybe, amikor olyan vadvízi evezést csinált, ilyen raftingot, és hát volt egy hatalmas zuhatag, és úgy érezte, hogy hát szerinte ott le tud menni. De amikor leért a végére, akkor már nem volt benne biztos, hogy ez jó ötlet volt, és akkor érezte, hogy ezt egy kicsit túllőtte, tehát a hatalmas zuhatagon, ami ott volt, lemenni így kenúval, azt így erősnek tartotta egy utólag elmondva, hogy majdnem annyi volt meg egy bambi neki, de azt is túlélte. Legendás a kapcsolatom nekem a banánnal, mert hogy emiatt kezdtem el utazgatni, és jutottam el rengeteg országba, mert hogy 1978-ban a svájci Kúr nevű településen, ahol a nagybátyám lakott, láttam, hogy hegyekben áll a banán a szupermarket élelmiszerosztályán, és ekkoriban állunk egy fő csak 1 kilót vehetett évente egyszer decemberben, hogyha jutott neki a soproni delikátesben, és hát tetszett nekem az, hogy van olyan hely a világon, ahol rengeteg banán van. Nos, hát Ecuadort is imádom, mert itt aztán tényleg rengeteg banán van, mert itt óriási ültetvények vannak. És banánt tettem rákkal reggelire, banánt tettem sajtal, ilyen főző banánt vacsorára, és ettem sztéket is banánnal. Még a sztékhez, az ekvadori sztékhez is banánt kértem, amikor meghívtak egy előkelő étterembe. Ez egyébként a Bankers Club, a Guayaquil-i étterembe, és nagyon-nagyon finom. De banáncsipsz volt a nasim is a repülőgépen. Megettem is csak úgy banánt. Egyébként az esőerdőben volt a legjobb, mert hogy az esőerdő szélén, a Sokó esőerdő szélén a helyiek leszették a fáról, és hát olyan volt, mint a méz. Hát közel nem volt ahhoz a banához, ami ilyen kicsit zöld még a bevásárlóközpontban állunk Budapesten. A banánfa egyébként nem fa, hanem cserje. A legmagyarabb egzotikus gyümölcs szerintem, mert hogy nagyon imádjuk, és zacskóban nő. Az volt a legmeglepőbb számomra a világ egyik legnagyobb banánültetvényén, hogy a fürtök hatalmas zacskóban lógtak le a fáról. És kiderült, hogy a kártevőktől is védték, meg hamarabb érik meg, hogyha zacskóban van. És a megérésről persze csak annyit, hogy annyira zöld lesz, hogy már le lehet szedni, mert hogy zölden szedik le, és aztán utána szépen a hajón is érik egy kicsit, meg a nagy bevásárlóközpontokban, meg a logisztikai központokban, Németországban, Hollandiában is érik, aztán nálunk otthon az asztalon is érik, és aztán csak megérik a végére. Egy banánfa, vagy banáncserje, egy nagy fürtött terem, és ez minimum 40, maximum 60 kilós. De hogyha tényleg jó az ültetvényünk, akkor 60 kilós is lehet a legtöbb banánfürt. És akkor ezt a nagy fürtöt aztán feldrabolják, és a feldrabolás után lesz olyan kis fürt, amit mi látunk. Azért van az, hogy a fürtöknek az elején látjuk, mint hogyha vágás lenne, hát azért, mert vágás van, mert hogy a nagy fürtökről kis fürtöket csinálnak. És aztán ezeket megúsztatják utána, és miután ugye leszedték az óriási banános zacskót a fáról, utána leszedik a hatalmas fürtöt, ezt a hatalmas fürtöt egy kampóra akasztják, és utána ötösével, hatosával levagdossák róla a banánt. Ekkor lesznek a kis fürtök. És aztán ezeket a kis fürtöket vízbe rakják, és megúsztatják. A már jóval kisebb banánfürt három tiszta vízű medencén átúszik, és miután átúszott mind a hármon, utána még egyszer át is mossák, és utána még egyszer át is nézik, és meg is tisztítja egy dolgozó. Aztán utána egy másik munkás a héját is fertőtleníti maszkban, egészségre ártalmatlan anyaggal. Úgyhogy az biztos, hogy semmi bajunk nem lesz, hogyha a banánnak a héját is megesszük, de nem javaslom ezt persze, csak azért mondom, hogy az elefánt megeszi a héját is, és hát én mindig féltem, hogy úristen, mi lesz, hogyha a banánnak egy picit megeszem a héját, hát semmi. Tehát azt láttam a saját szememmel, hogy olyan szinten átúsztatják, mosogatják, törölgetik, fertőtlenítik, hogy hát ott vírus legyen a talpán, vagy baktérium, ami ott megtapad, úgyhogy nagyon-nagyon vigyáznak erre. Hát olyan persze hallottam már, hogy a dobozba bemegy a pók, vagy ilyesmi, de hát az más kérdés, mert hogy ha ezt mind megcsinálták, ezt a fertőtlenítést végigcsinálták, akkor dobozba rakják a banánt, és utána a futószalag beviszi a konténerbe. Na most a konténer az nyitva marad. Tehát a konténerbe ott vannak a banánok, és utána, amikor megtelik, akkor zárják be a konténert, és aztán péntekenként a kamionok tovább viszik a kikötőbe. Az Ecuador a legtöbbet exportálja banánból a világon, és voltam egy, mint mondtam, több banánültetvényen voltam, de voltam egy nagyon nagyban, és ott mondták, hogy hihetetlen, hogy hetente több ezer tonnát exportálnak, és 200 ezer dobozba teszik legalább. A konténerbe szabványdobozok kerülnek, tehát ugye a banánokat ezekbe a dobozokba berakják, de ezek szabványdobozok, és ezeket pedig a szabványkonténerekbe pakolják bele. A szabványkonténerek mennek a hatalmas szállítóhajókra, és a szabványok miatt ez rendkívül gazdaságos, mindig elfér minden. Érdekes egyébként, hogy a banántermesztők meg a kereskedők nem kilóba számolnak, hanem dobozban. Mert tudják, hogy egy dobozban mennyi banán van. 18,14 kg. Átlagosan. Egy doboz ára 6,5 dollár. Ennyit adtak érte a kereskedő cégek. Tehát ez azt jelenti, hogy ezt a fix árat kell kifizetni a termelőknek. Utána az exportőr vállalatok már annyiért adják tovább, amennyiért akarják vagy tudják. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon drágul a banán, mire hozzánk eljut, tehát lényegében 60-70 forint, úgyhogy már rajta van az ára, és is egy kiló banán, tehát a kereskedelem, a szállítás az mind drága, és nyilván azt a fajta munkát is bele kell tenni, amíg elviszik, hogy eljut hozzánk, meg azt is, amíg megvesszük mi, addig is ugye ott azért kell pénztáros, logisztika, és fel kell építeni a nagy áruházat is. Úgyhogy ez drága, emiatt tényleg ahhoz képest, hogy mennyiért veszünk ott egy kiló banánt, hát itt durván 10-szer annyiért legalább, vagy még többször kapjuk meg a banánt. A banán egész évben folyamatosan terem. Sokáig azt gondoltam, hogy úgy terem a banán, hogy amikor nálunk tél van, akkor ott nyár, és akkor terem, és amikor nálunk nyár, akkor meg ritkább a banán, és csodálkoztam, hogy lehet, hogy nyáron is van azért banán az üzletekben. Hát azért, mert itt Ecuadorban folyamatosan terem, mert Ecuadorban kellemes meleg van a legtöbb helyen, és vízből sincs hiány. Alapvetően itt két évszak van, úgyhogy azért a termés mennyisége nem mindig teljesen egyenletes. Nyáron több banán terem, mint télen, de itt mindig terem. Nyár van itt tél, akkor is terem a banán, úgyhogy végül is az ellátás megoldható. Azt láttam, hogy nagyon sok munkát kézzel végeznek a mai napig, és egy időben Ecuadorban a munkatörvénykönyve szabályainak betartását illetően sokan félre tájékoztatták az Uniót, úgyhogy a banánszektor érdekvédelmi szervezetet hozott létre, és a termelők 92%-a tag lett. Összesen 100 nagy cég és 1000 farmer. Ma már legalább a minimálbért és napi 3-szori étkezést kap a munkások jelentős része. A minimálbér egyébként Ecuadorban $450, ugye amerikai dollárban számolnak, és amerikai dollár a hivatalos fizetőeszköz, ami azért érdekes, mert ők nem nyomtathatnak papírdollárt. Ezért van az, hogy mindenki dolgozik, és rengeteg export terméket állítanak elő, mert csak úgy tudnak dollárhoz jutni, hogy exportálnak rá. Emiatt megy kifelé a tonhal, a banán, megy kifelé lényegében minden más, a rózsa, ugye a kakaó, hihetetlen mennyiségű exportot kell megtenniük azért, hogy utána az importot ebből finanszírozni tudják. Miért döntöttek mégis úgy, hogy az amerikai dollárt vezetik be, amikor ők nem nyomtathatnak dollárt? De azért, mert akkora volt az infláció, hogy legalább ez stabilan tartja a gazdaságot, hogy az infláció meg ugye akkora, mint amekkora az amerikai dollárért, tehát csekély. 8 órát kell dolgozni naponta, és hát azt mondják egyébként, hogy szerintük a nagy multiüzletláncok árpolitikája majdnem tönkretette a banántermelőket, és leszorították az árakat, miközben elvárták a fair termelést, és hát az új szervezet, amit alakítottak, szerintük azért jó, mert hogy ha követelsz fair kereskedelmet, meg azt, hogy ne dolgozzanak 12 órát az emberek meg, hogy minden rendben legyen, akkor fizest ki. És hát lett is ennek egyébként eredménye, mert így az eladási ár 20%-a jutott már a termelőkhöz. Mint említettem, hogy a 10% nagyjából, de most így kezd emelkedni, és akkor így már 20% is néha eljut a termelőhöz ahhoz képest, hogy az Európai Unió átlagos értékesítési árából hány százaléka jut el ténylegesen a termelőhöz. A kakaóbab a másik nagy sláger terméke Ecuadornak, és ott van a magyar boltoknak a polcain is, és a Victoria Haciendán jártam, a világ egyik legnagyobb, Ecuadornak pedig a legnagyobb kakaóbab ültetvényén, kakaóültetvényén, 5 millió tonna kakaót termelnek itt, Gánában vannak azért nagyobbak is, és a világ első karbonsemleges kakaófarmja ez, 121 helyi családnak ad munkát. Andrés Guzmán és rokonsága alapította, és tőle tudtam meg, hogy majd, hogy nem ahány bor, annyi kakaófajta létezik. A kakaóbab a félkemény, nem csonthéjas héjból könnyen kinyerhető, és ahhoz, hogy hamar megnőjön, meleg és víz kell. Nagyon változó a minősége, a sárga külsejű a legjobb. Ha kinyitjuk a tenyerünknél picit nagyobb termést, akkor lehet látni, hogy a kakaóbab fehér. Aztán az erjedés a fermentáció miatt bebarnul, vagyis úgy készül a kakaó, mint ahogy a szőlőből bort csinálunk. Hát nagyjából olyan szag is van a kakaófeldolgozóban, mint szület után nálunk. Az erjesztés után a babokat meg kell szárítani, úgyhogy kiterítik a napra hatalmas területeken ponyvákra, majd ha megszáradt, akkor utána megőrlik, és így születik a kakaópor. Ez a finomság kicsit keserű, hogyha nem tesznek bele cukrot. Létezik 100%-os kakaótartalmú csokoládé, csak kevesen szeretik, ezért Európában alig forgalmaznák, ezért van az, hogy ilyen 80-90%-os kakaótartalmú csokikat lehet kapni, de 100%-os nem nagyon, mert az már olyan, hogy én hoztam haza ilyet pár táblával, de hát nagyon nehezen emészthető. Egyébként a 70%-osból fogy talán a leginkább, azt mondták itt Ecuadorban, ilyenkor a maradék 30% az cukor. A nagyon jó minőségű kakaóbabból készült csoki csak töredéke az exportnak egyébként, mert hogy a valóságban a túlnyomó többségében az iparban a CCN51 hibridet használják. mert hogy az hamarabb terem, nem kell 3-5 évet várni, gyors, olcsó, úgyhogy a szupermarketek polcain, amit mi kapunk, az igazából CCN 51, és nagyon ritka az, hogy mondjuk igazi klasszikus kakaót vegyünk. De vannak ilyenek is egyébként, tehát ezek a kézműves boltokban, meg néha a szupermarketeknél így a drágább kategóriában. De szomorúnak hangzik, hogy hát mi csak CCN 51-et teszünk, nem is igaz itt, amikor csokit veszünk, de hát azért ez is finom, nem kell aggódni. Egyébként Guayaquilban kakaómúzeum is van, és Ecuadorban francia kutatók helyi szakemberekkel találtak egy 5300 éves kakaó keményítőt tartalmazó magvakat egy ősi edényben, és ez igazolta, hogy szerintük a kakaó ecuadori eredetű. Érdekes egyébként, hogy rákfarmok is vannak Ecuadorban. A tenger melletti mesterséges sós minitavakban tenyésztik a rákokat, és frissen megy az amerikai meg a nyugati piacra, de Kínába is. A kínaiakkal is kötöttek szabad kereskedelmi egyezményt, mert nagy a piac. Cserébe a kínai termékek özönlenek Ecuadorba, és rengeteg filléres autó van. Hát azért vannak ilyen helyek szerint koppintott autók is. Fapados kínai kocsit például forintra átszámítva 1 millió forintért lehetett kapni. De van magyar Suzuki is, a Suzuki-t egyébként azért szeretik, mert úgy látják, hogy jó a minősége, és nagyon megbízható. Hát ebbe lehet képzelni, hogy az autópark többi része milyen lehet, de szerintem alapvetően tényleg jót tudnak csak mondani a magyar Suzuki-ra, megbízhatónak, jónak tartják. A tömegközlekedés Budapesten jobb, sokkal, de azért itt is van busz. Van remek libegő is, Guayaquilban például, ami átvisz a folyó felett, sőt a város egy része felett is, de hát autó igazából a legfontosabb közlekedési eszköz, meg az autóbusz, ami megy egyik helyről a másikra. Ilyen nagy, több települést átszelő buszok vannak. Ecuador legnépesebb városa Guayaquil, de nem ez a főváros, hanem Quito, és van egy érdekessége még Guayaquilnak, egy itteni parkot eredetileg Bolivárról, a dél-amerikai függetlenségi küzdelem nagy alakjáról neveztek el, de aztán a területet a köznyelvben mindenki már a hatalmasra megnövő gyíkokról ismeri, és Iguana Parknak kezdték el nevezni, mert hogy az aranyszínű meg barna óriási gyíkok szabadon sétálgatnak az emberek között. Van, aki a szobrokon sütkérezik, van, aki a látogatók után koslat, megszokták az emberek közelségét, és sokan etetik is őket. A hatalmas hüllő kedvence egyébként a banán és az avokádó. Mivel Guayaquilban mindig meleg az idő, remekül érzik magukat. Amikor két helyi diák egyaránt meg akart szabadulni az otthon tartott iguanáktól, akkor elengedték őket együtt a parkban, és a nagy gyíkok elszaporodtak. Úgyhogy most már van 40 belőlük itt a Bolivár vagy Iguana Parkban, Guayaquilban, de békések, meg is simogattam az egyiket, és nem bántanak senkit. A gyíkok miatt a park látogatóinak száma csak nem 100-szorosára emelkedett, mivel sokan hoznak gyümölcsöket, de hát ezt a gyíkok se bánják, meg az emberek se bánják. Melyik vidék volt a legszebb Ecuadorban? Nos, ki lehet emelni a hegyeket az egyik rózsaültetvénynél. Szerintem ez nagyon szép volt. Ecuador ugyanis híres a rózsák termesztéséről, és 2000 méter felett érzi magát jól a rózsa. Csapadékkel, de nem szabad, hogy nagyon hideg legyen, hiába vagyunk magasan. A rózsákat dugványozzák, és egy dugvány másfél év után lesz bokor, majd 10 éven keresztül havi egy rózsát terem. Vagyis 120 rózsa szedhető egy ültetett bokorról élete során. Az Utópia és a Plantech nevű cégeknél is jártunk, hát profi mindegyik. Főleg mezőgazdaságból élnek Ecuadorban, meg olajból, feldolgozóiparból, és a világnak vannak nagyon profi logisztikájú cégei is. Roberto Aguirre családja például 70 éve foglalkozik tonhalakkal, és amikor ott jártunk, akkor aznap 1200 tonna halat dolgoztak fel. Kemény nagy üzem, de biztonságos, és a tisztaságra itt is rendkívüli módon ügyeltek, a tonhal pedig nekünk magyaroknak is nagyon ízlik. Ázsiában azért sok helyen láttam, hogy nem figyelnek annyira a higiéniára. Itt nagyon figyelnek. A csapvíz nem iható, de az utcai árusok is javarészt kesztyűben dolgoznak. Kipróbáltam a facsart cukornádlevet és a sós citromos mangót. Hát a sós mangó az nagyon fura, de nagyon szerethető. Tényleg így kicsit fura, mert mi édesen esszük a mangót, meg hát a sticky rice with mango a kedvencem, a tejber is mangóval, Tájföldön ezt megszoktam, kókusztejjel bolondítják meg a rizst, és ahhoz adnak mangót, de a sós mangó is érdekes. Bár hozzáteszem, a sajtos banán jobban ízlett Ecuadorban. Van még rákkal töltött avokádó, az is nagyon jó. Rengeteg a friss trópusi gyümölcs, úgyhogy reggelire is avokádót is lehet enni, papaját, banánt. Kávézni imádnak, de főleg az amerikai nagy pohárnyi híg kávé a divatos, ugyanakkor mindent meg tudnak csinálni, hogyha kérünk. Jártam az ecuadori barista verseny győztesénél is, és még galapagoszi kávét is lehetett hozni. Ami szerintem érdekes, hogy én jobban szeretem a magyar kávézási kultúra termékeit, tehát nyilván ezt szoktam meg, és hiába a kávé egyik hazája Ecuador, hát mégis itthon azért nagyobb kávé élményekben volt részem már a különböző baristáinknál, de azzal együtt ott meg, hát persze, autentikus, csak ott mondom, ezt az amerikai stílusú kávékat szeretik. Úgyhogy nagyon érdekes és egzotikus Ecuador, és hát sokban hasonlít Magyarországra egyébként, mert hogy hasonló a gondolkodása is sok embernek errefelé, és az is számomra egy nagyon pozitív dolog volt, hogy ismerik Magyarországot sokan, és egyáltalán nem annyira ismeretlen, sőt, hát olyan magyar pedig van, akit rendkívül nagyra tartanak, mert hogy az ecuadori néprajzi múzeum megteremtője is magyar, úgyhogy ilyen téren bőven van kapcsolat Magyarország és Ecuador között. Hogy mennyire veszélyes, hogy mennyire kell félni, nos, erről is mesélek majd. Én nem féltem egyébként, bár Guayaquil azért kemény hely tud lenni bizonyos időszakokban, tehát ez kétségtelen, de azt hiszem, hogy Ecuador tényleg egy felfedezésre méltó hely, ahol nem a Galápagos-szigetek az egyetlen turisztikai attrakció, hiszen Ecuador sokkal több, mint a Galápagos-szigetek. Vannak érintetlen homokos strandok, kristálytiszta vízzel, egzotikus növénnyel, vulkánok, hófötte hegyek, hogyha kalandra vágyunk, akkor ezeket is ki lehet próbálni, a vadvízi evezés, a lombkoronasétány, és itt vannak olyan lombkoronasétányok, hogy tényleg az egyedi növény és állatvilágot úgy nézhetjük meg, hogy kilométereket sétálunk ilyen kiépített emelvényrendszereken keresztül. Ecuadornak 4 teljesen elkülönülő régiója van, különböző éghajlattal és tájjal, és egy országon belül, és ez az ország nem olyan nagy dél-amerikai léptékkel mérve. Hát Magyarországnál nagyobb, de egyébként Ecuador olyan, hogy bejárható. És vannak persze speciális ecuadori gasztronómiai különlegességek is, minden régiónak megvannak a jellegzetes ételei, van például a felföldeken ilyen tenger gyümölcsei, az Amazonas régióban is vannak specialitások. Sokan szeretik a főzőbanánt errefelé, és a hideg ecuadori sör az, ami még általános. És a főzőbanánt úgy eszik meg például, hogy az elkészítés után sajtot tesznek rá. Ezt Quitóban is mindig ettem. Tehát nekem nagyon-nagyon bejött és nagyon ízlett. Utcajárusoktól lehet kapni, és nem lesz utána hasmenésünk. Tehát a higiéniai viszonyok nagyon jók Ecuadorban. Mondtam azt, hogy azért sok mindenben van kapcsolata Magyarországnak meg Ecuadornak. Nos, Ecuador híres festője is járt már Magyarországon, és érdekes, hogy ő fákat fest. Tehát van egy nagy kötete, amiben ecuadori fák szerepelnek, de azt nagyon tudja. Úgyhogy ismerté is vált, és egyfajta nemzeti büszkesége Ecuadornak. Ecuadort az egyenlítőről nevezték el, és hát az ecuadoriak büszkék arra, hogy a naphoz legközelebb eső földrajzi pont náluk van. Hát sok mindenre büszkék az ecuadoriak, például, hogy ott van a világ legmagasabb hegye. Hát Nepálban van a Mount Everest, mondhatnánk a Himaláján, 8848 méteres, hát igen, csak hogy azt mondják Ecuadorban, hogy ha a föld középpontjától számítjuk, akkor meg a Chimborazo nagyobb. Úgyhogy ez is érdekes. Hát ez olyan, mint hogy mi is azt mondjuk, hogy Magyarországon van a kontinentális Európában az első metró Budapesten, mert hogy ne számítsuk már a Londonit, mert hogy az ugye külön van egy kis szigeten. Hát mindig vannak olyan számítási módok, amivel mi vagyunk az elsők, ebben is hasonlítunk az ecuadoriakhoz, hogy ők is szeretik ezeket alkalmazni, meg mi is szeretjük ezeket alkalmazni. De egyébként tényleg Ecuador, ugye Ekvátor a bolygót ketté osztó egyenlítői vonalból ered a név. Quitótól nagyjából 20 kilométerre van egy emlékmű is, és van egy kis település, a Ciudad Miguel del Mundo, a világ közepe város. Itt megtudhatjuk azt is, hogy a földrajzi távolság a földről mérve a nap felé Ecuadorban a legrövidebb. Nem, mint hogyha ennek túlzott jelentősége lenne, de a Ciudad Miguel del Mundo nekem is egy izgalmas élmény volt, többször is jártam itt, és meghúzták az egyenlítőt, át is ugorhatjuk, hogy egyszer az északi, egyszer a déli féltekén legyünk, múzeumokat is csináltak ide, meg vannak indián boltok, és vettem egy olyan borostyát, amiben egy szúnyog így belehalt, és akkor ugye az mai napig meg lehet ezt nézni. Ilyen kis nyakláncot csináltak belőle, nagyon érdekes. Egyébként ugye van tengerparti régió, hegyvidék, az Andok területe, az Amazonas, a szigetek, mindenhol hihetetlen mennyiségű állat és növényi faj van, a Galapagos-szigetek pedig a világörökség része. Sokat lehet tanulni egyébként Ecuadortól a természetvédelmet illetően, mert csináltak egy ilyen adósság a természetért megállapodást, aminek az a lényege, hogy gyakorlatilag csökkentik a külföldi hiteleket Ecuador hitelezői 1,6 milliárd dollárral, de úgy, hogy cserébe a csökkentésért a Galapagos-szigetek megőrzésébe befektetnek, tehát az adósságcsökkentés, a környezetvédelmi célok hasznosulása, tehát ez így mindenkinek jó, hogyha csináltak egy ilyen megállapodást is. Bár hozzáteszem, azt hiszem, hogy 1,6 milliárd dollárral csökkentették a hitelek állományát, és 450 millió dollárt fektettek be a Galapagos-szigetek megőrzésébe, tehát azért jól jártak ezzel, de hát jól jár a Galapagos-szigetek is, az kétségtelen. Magyarországra nagyon sok ekvádori termék érkezik, főleg banán. Hogyha elmegyünk egy üzletközpontba, akkor látjuk, hogy ekvádori banánból van nagyon sok. Persze megkérdezték itt a fórumon is, de hogy lehetséges, hogy még a banánból is, talán Ecuadorból hozzuk a legtöbbet, és mindenféle mást is hozunk sok különleges országból, és mégis azt mondjuk, hogy 80% a kereskedelmi forgalmunknak az EU-val van. Hát azért, mert az német banánpapírom. Tehát nagyon sok mindent a dolgok túlnyom a többségét közvetítőkön keresztül szerezzük be, és ezért van ez a túlsúly. Tehát igazából körülbelül 50%-ban kereskedünk az EU-val, 50%-ban pedig áttételekkel, javarészt áttételekkel másokkal, tehát mondjuk 20% a direkt kereskedelem, és 30% meg az olyan kereskedelem, amikor mondjuk német vagy holland behozatalként jelentkezik nálunk, de igazából nem német vagy holland termék, mert hát Németországban is kevés a banánültetvény, meg Hollandiában sincsen rózsa. Úgyhogy ebből a szempontból ez elég érdekes. Banán például rengeteg érkezik Ecuadorból, voltam is banánültetvényeken több helyen is Ecuadorban, de rózsa is például onnan jön, és nem is gondolnánk, de a magyarországi esküvők jelentős részénél a virágdíszek, a rózsák azok Ecuadorból származnak. Még akkor is, hogyha egyébként hivatalosan mondom valamilyen más Európai Uniós országból, de csak a kereskedők. A kakaó például még nagyon-nagyon híres és fontos exporttermékük, meg a tonhal. De vannak kézműves termékek és garnélarák is. De Magyarországból is mennek Ecuadorba termékek, például a Suzuki. Ezt sem közvetlenül visszük Ecuadorba, hanem az Egyesült Államokból importálják ők, mi meg visszük oda. És a Richter-Gedeon gyógyszerei is érkeznek Ecuadorba. De még magyar borokat is lehet kapni, bár kis mértékben csak. Ecuador hivatalos nyelve a spanyol, de hát itt is megvan a saját kis akcentus, bár a spanyol általában egy tiszta spanyolnak mondják ahhoz képest, hogy milyenek vannak, ugyanakkor quechua nyelven is beszélnek egyes hegyvidéki városokban, az Amazonas vidékén élő egyes törzseknek pedig szintén van, ahol vagy saját dialektusuk van, vagy saját nyelvük is. Ecuador 283.561 nézetkilométer, hát Magyarországhoz képest ez háromszor akkora, de mégis kicsinek számít a nagy dél-amerikai országokhoz képest. Magyarországon 10 millióan élnek, Ecuadornak pedig durván 17 millió lakosa van. Amikor megkérdezték az egyik ecuadori ismerősömet, hogy mi az, ami tetszik neki Magyarországon, hát a kiváló közbiztonság. Budapesten ugyanúgy megvan szerintem, mint az ország többi részén, na hát nem jött irigyelt minket, hogy ez nagyon jó, és tényleg fantasztikusan jó dolognak érzi azt, hogy hát nálunk itt Magyarországon biztonság van. De ami pedig nekem tetszik mondjuk Ecuadorban, hadd mondjam el azt is, hogy a környezettudatos magatartás például, amit legutóbb tapasztaltam, hogy valóban ez azért benne van a pakliba. Jártam például a világ első karbonsemleges kakaófarmján, meg banánültetvényén. De összességében tényleg mindenhol azt láttam, hogy komolyan odafigyelnek arra, hogy a bolygónk értékeit megőrizzék az utókornak is, tehát nem csak így a szlogenek szintjén. És a Galapagoson pedig különösen igaz, hogy a vállalható méretű turizmust sikerült összehangolniuk a természetvédelemmel. Itt adott az, hogy egyes szigetekre hány túra csoport mehet, kis csoportokat visznek, külön útvonalakat kijelöltek, tehát tényleg elég jól megoldották. hagyták. Nem éreztem magam veszélyben egyetlen alkalommal sem, bár Guayaquil városában előfordulnak azért keményebb helyzetek, de hát 178 országban jártam a világban, úgyhogy sokkal veszélyesebb helyeket is tudok mondani. Mondjuk voltam olyan időszakban Venezuelában, amikor karácsony és szilveszter között bandaháború tört ki, és rengeteg ember meg is halt a bandaháborúkban, de hát ott is nem a turistákra vadáztak. Egyébként Quito a főváros, Soko az esőerdő, vagy az Amazonasnak egy nyúlványai, a Galapagos teljesen biztonságos ilyen téren. Mondjuk Guayaquilban azért volt olyan, hogy motoros bandát láttam az ablakból. A hétköznapi emberek javarészt kedvesek, és ami jó volt, hogy egyáltalán nem nyomulósok, akkor sem, hogy a turistaként bevételt lejelentünk nekik. És kiemelkedő volt a tisztaság. Amikor este sétáltam, a sajtos főzőbanán volt a kedvencem, mindig Quitóban, és kesztyűben adta oda az utcai árus. Sokat tudnak Magyarországról, jó páran, és szívesen barátkoznak velünk, nem feszülnek be, hanem annyira lazák, amennyire nekünk magyaroknak ideális. Tehát az amerikai lazaság az néha egy kicsit úgy, kicsit látszólag laza, de igazából hát nem tudom, hogy mennyire veszi ezt komolyan, de az angol, francia, svájci tipikus merevség, meg a dél-kelet-ázsiai, nagyon laza vagyok, de nem mérem fel a korlátokat között, így félúton van az ekvádori. De hát nyilván ott is vannak kivételek, nem lehet sztereotípiákban gondolkodni, de hát nagyjából így tudnám jellemezni a tapasztaltakat. Amúgy valóban sok mindenben sikeresek az ekvádoriak, és hát, hogyha mi elmondjuk az összes feltalálónkat, meg a Nobel-díjasainkat, akkor cserébe az ekvádori barátunk tud ilyet mondani, hogy itt találták fel a Panama kalapot, mert hogy innen vitték el a Panama csatornánál dolgozó munkásoknak, úgyhogy a Panama kalap az igazából Ekvádor kalap, csak a Panama kalapnak hívja a világ. Itt találták ki Ekvádorban a kakaóbab hasznosítását. Ezt is elmondja ekvádori barátunk, ha kérdezzük, és hogy tudományos tény igazolja, hogy innen ered a kakaó, és innen szállították aztán tovább az asztékoknak. Megkérdeztem az egyik kísérőnket egyszer, hogy tud-e mondani híres magyart, és mondta, hogy van olyan, akit minden ekvádori ismer, és tanulnak is róla az iskolában. Ő pedig Olga Fish. Budapesten született, Anhalzer Olga néven, és az ekvádori textil művészetnek a legnagyobb alakja lett. És érdekes, hogy akkor jutott eszembe mindjárt, hogy akkor megvan a magyarázat arra, hogy miért sétáltam a fővárosban, Quitóban, és láttam olyan termékeket egy-két boltban, meg szuvenírboltban is, hogy nagyon hasonlított a kalocsai motivumokra, és kiderült, hogy azért hasonlított a kalocsai motivumokra, mert hogy kalocsai motivum. És az indián szőtteseken, meg a szuvenírboltokban árusított termékekre bizony sok esetben kalocsáról is emlékezhetünk. És valóban nagyon érdekes, hogy az indián motivumok az ekvádori művészetben a magyar motivumokkal keverednek. Mert Olga Fish, aki kivitte ezt a tudást, és az ekvádori textilművészet legnagyobb alakja lett, lényegében ezt divattá tette itt Ekvádorban. A második világháború elől menekülve az ekvádori képzőművészeti iskolában kapott tanári állást. És a művészeti oktatás mellett magyaros és indián motivumokat ötvöző szőnyegeket kezdett el szőni. De annyira szépeket, hogy egy műgyűjtő kisebb vagyont ajánlott felértük. Aztán Quitóban, a fővárosban nyitott egy üzletet, és rendkívül népszerűvé vált, utána már egész Ekvádorban mindenhol árusították a termékeit, és nagyon sokat kereskedett az indiánokkal is, hiszen ők eleve imádták ezeket a szőtteseket, meg imádják egyébként most is, és az indiánoktól ő megtanulta a motivumok jelentéseit, ő pedig két dolgot tanított meg viszonzásul, az erősebb csomózási technikákat, meg a kalocsai motivumokat, meg általában a magyarországi tájegységekre jellemző motivumokat. Óriási siker lett, úgyhogy attól kezdve már jó pár indiánok által gyártott szőttesen is visszaköszöntek az Olga Fish által tanított kalocsai meg magyaros motivumok, és ő pedig a szőttesébe meg az indiánoktól tanult egyes motivumokat tette be, úgyhogy ebből akkora siker lett, hogy messze földről jöttek az ekvádori szőttesekért a vevők. Minden esetre az ekvádori textil művészet legnagyobb alakja bizony Olga Fish, Anhalzer Olga, egy magyar ember. Nagyon érdekes. És a mai napig az ő tanításainak nyomait láthatjuk az ekvádori textil művészetben. Ami még érdekes volt, hogy hát a Quitóban született és befutott Magyarországon ugye Torres Dani, és Ecuadornak van más híres művésze is persze, aki szereti Magyarországot, Servio Zapata, ő, aki fákat fest, az esőerdő krónikása, mint meséltem, nálunk is volt kiállítása, és meglátogattam egyébként Guayaquilban, ahol él, úgyhogy nekem is rajzolt egy szép fát, nekem is van Servio Zapata fám. Az európai turistának meglehetősen egzotikus Ecuador, van gyönyörű tengerpartja, fel lehet fedezni a varázslatos vulkánokat, kalandozhatunk az esőerdőben, és megnézhetjük a városok kulturális kincseit. Plusz, ha még van kedvünk, időnk, akkor a Galápagos-szigetekre is el lehet repülni. Úgyhogy ez tényleg olyan, hogy mindent lehet kombinálni. A tengerpartot illetően azt mondom, hogy tényleg érdemes, főleg az itteni nyári időszakban itt pihengetni, de hát tengerpart azért mondjuk a Maldív-szigetek meg Bora Bora ismeretében, meg jó pár hely ismeretében, tehát nagyon klassz, nagyon szép, vannak fehér homokos részek is, de igazából láttam már másutt a világban. Amit viszont keveset, ilyen jellegű gyönyörű vulkánokat. Tehát vannak hatalmas vulkánok a világban, de azért az itteniek tényleg nagyon különlegesek, nagyon érdekesek. De ha valaki azt mondja, hogy hát oké, de a vulkánok annyira nem érdekelnek, hogy átmenjek így a repülővel Ecuadorba, akkor az esőerdő, az például tényleg rendkívül egyedi, meg a városok kulturális kincseit. Quito például a gyarmatosításkori épületével, az egyedi hangulatával valóban nehezen felejthető. A Galápagoszon több alkalommal is jártam, 20 évvel később mentem vissza egyébként, ez is érdekes volt, és a hatalmas ősdíkok, a nagy teknősök világa, ez mesés paradicsom. Nekem azt tetszett, hogy nem romlott el annyira. Hát kevesebb volt a turista. Amikor először voltam, akkor azt mondták, hogy hát nem is tudsz majd megszállni, mert a Galápagos-szigeteken nem lehet megszállni, hanem hatalmas nagy hajókkal kell oda menni, és akkor onnan visznek kis csónakokkal majd a Galápagoszra. Hát ez nem így van. Meg lehet szállni, vannak szállodák, és kis repülőgépekkel lehet menni. Quitóból Guayaquilba repültünk, és Guayaquilból pedig átrepültünk Porto Ayorába, Galápagos fővárosába, és találtam már akkor is itt szállodát, bele is tettem a Világ legszebb szállodái című könyvem kötetébe. Egyébként, amikor 20 évvel később visszatértem, akkor elhelyezték a Galápagoszi könyvtárba a könyvemet. Úgyhogy erre nagyon büszke vagyok. És örültek neki, hogy írtam 20 évvel ezelőtt a Galápagoszi szállodáról. Azóta már más jó szállodák is születtek Galápagoszon. Hibátlan utak épültek 20 évvel később, vigyázva az őshonos állatokra, és karbonsemleges szálloda is született. Van egy nagyon érdekes turisztikai cég, egy ilyen szövetkezeti jellegű, tehát nem egy magáncég, hanem az állam is benne van, a szakszervezetekhez hasonló intézmények is benne vannak, 70 éves, Metropolitan Touringnek hívják, és nekik van Galápagoszon több szállodájuk, a Finch Bay például teljesen beleilleszkedik a környezetbe, és tényleg figyelnek a bolygó megmentésére a galápagosziak, itt is ennél is, hogy akkora a szálloda, olyanok a szolgáltatások, hogy még azért nem terheli meg túlságosan a környezetet, de azért kényelmes a vendégeknek. Ami a Galápagoszon érdekes volt, az iguanák világa. Bár iguana látható Arubán is, Közép-Amerikában számos helyen, de mégis itt nagyra nőtt hatalmas furcsa ősdíkok sokaságával találkozhattam. A tengeri iguana fekete és halat eszik. A szárazföldi iguana aranyszínű általában, vagy aranyszínű, és akkor mellette néha egy kicsit így szürkés, és kaktuszfügét eszik főleg. Bár megeszi a kaktusz virágját is, meg a levelét is. De sokszor ott áldogál békésen a kaktusz alatt, várja, hogy leessen a kaktusznak a virágja, és akkor azt befalja, meg a kaktuszfügét, hát az a nagy kedvence. Úgyhogy nagyon sok olyan Galápagoszi szigeten jártam, ahol hatalmas kaktuszerdők vannak, és a tövükben pedig ott üldögéltek békésen az iguanák. De Punta Carion térségében búvárkodtam is legutóbb, Plaza szigetén meg fókákat fotóztam, mert ott nagyon sok fóka van. Fókával találkoztam egyébként a központi szigeten is, és van egy olyan fotóm is, hogy ott üldögélek a padon, a Galápagoszon, és akkor alattam pedig egy hatalmas fóka. És csak úgy ott volt. Őt se zavartam, engem se zavart a fóka, és el voltunk. Azért óvatosnak kell lenni, mert nagyot tud harapni. Ezt tapasztaltam azért. Kérdezték egyszer, hogy mi nem tetszett a Galápagoszon. Hát például az, hogy amikor kis hajóval mentünk a szigetek között, akkor az amerikai turisták igényei szerint borzasztó hidegre lehűtötték az utas kabint, de hát aztán ez se volt igazán nagy gond, mert kimentem a fedélzetre, és élveztem a végtelen óceánnak a látványát. Mint említettem, a Galápagoszon vannak szállodák, és van egy viszonylag új is, úgy hívják, hogy Hotel Picaya. A Picaya volt az első gerinces, onnan van a neve. Tehát egy olyan furcsa kis élőlény volt, aminek már volt gerince, a darwini fejlődés elmélet szerint, és a Hotel Picaya neve ezt a Picaya létformát jeleníti meg. Az ősrobbanás meg a darwini evolúciós elmélet igézetében dizájnolták ezt a mesés szállodát, és lényegében minden dizájnerem összefügg a darwini elmélettel. Egyébként a Fő-szigeten van egy Darwin múzeum is, ott, ahol Darwinnak volt a háza, és hogyha ott felnézünk az égre, és látjuk, hogy a furcsa madarak hogy keringenek, hát tényleg tisztára, mint egy ilyen repülő dinoszaurusz, hát valóban el tudjuk képzelni, hogy miként gondolta ki az evolúciós elméletet Darwin, akár igaza volt, akár nem, hogy miért gondolta ki, azt itt érezni fogjuk, azt itt látni fogjuk. És itt a Darwin múzeumban találkoztam óriási teknősökkel is, és az egyiknek még a hátára is rá lehetett ülni. Hát szerintem azóta már nem lehet ráülni, hiszen szigorodtak a szabályok, de nagyon sok még mindig él, mert rendkívül hosszú ideig élnek ezek a teknősök. Visszatérve egy kicsit a Galápagoszról a szárazföldre, a tűzhányókra azért oda kell figyelni. A Cotopaxi akkor is füstölt, amikor 20 évvel ezelőtt itt voltam, és amikor nem legutóbb itt voltam, akkor is füstölt. De van komoly terv vész esetére, mert a Cotopaxi azért viszonylag közel van Quitóhoz, a fővároshoz. De a tűzhányók világa amúgy nem ijeszti el az átlagos turistákat. A Galápagoszon egyébként nincsenek így tűzhányók, vagy legalábbis olyanok, amelyek így működnének, mert hát van azért, ami volt korábban, de olyan, mint a Cotopaxi nincsen. De érdekes egyébként, hogy az Etna is, meg a Hawaii Big Island környéke is benépesül minden kitöréskor, úgyhogy az, hogy a Cotopaxi füstöl, az sem ijeszti el az embereket. De hát Ecuadornak vannak hatalmas vulkánjai, gyönyörű szigetei, a Galápagos szigetek mesebeli világa is ide tartozik, úgyhogy tényleg Dél-Amerika egyik csodája. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Róbert Richárdot hallották. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, további kellemes hétvégét kívánok önöknek, viszont hallásra!